30. fejezet. A szép Dorotea eszes voltáról, s több kellemes és mulatságos dologról. Alig fejezte be szavait a plébános, Sancho mindjárt így szólt. Igaz hitemre mondom, licenciátus úr, aki ezt a hőstettet véghez vitte, bizony az én gazdám volt. Eleget mondtam neki, jól meggondolja, mit cselekszik, mert bizony öreg hiba lesz kiszabadítani azokat az alávaló gazfickókat. Te oktondi! Förmet rá Don Quixote. Szabad is a kóbor lovagnak azzal törődnie, hogy előbb firtassa, írtassa, kutassa, vajon a szorongatottak, láncra vertek és elnyomottak, akikkel útközben találkozik, ilyes sorsra és szomorúságra hibáik vagy szerencsétlenségük folytán jutottak-e. Neki csak az a kötelessége, hogy gyámolításukra siessen, mint szükségben szenvedőknek, s figyelmét kínjaikra fordítsa, ne pedig gonoszságukra. És elégedetlen és boldogtalan emberek egész rózsafűzérével és láncával találkoztam, s azt tettem velük, amit vallásom követel. Egyébbel nem törődöm. Aki pedig ezt rosszallaná, kivéve a licenciátus úr ő szent méltóságát és tiszteletre méltó személyét, a többieknek azt mondom, hogy a lovagság dolgához semmit sem ért, és hazudik, mint valami sehonnai kurafi, s ezt kész vagyok kardommal is a lehető legérthetőbben bebizonyítani. És amint ezt kimondta, lábát feszesen megvetette a kengyelben, a vasüveget fejébe nyomta, mert a borbétányért, melyet az ő mambrén sisakjának tartott, most a nyerekkápára akasztva hordta, míg majd kiigazítatta minden csorbát, amit a gályarabok ütöttek rajta. Dorotea, aki igen elmés és eszes volt, már szintén tudott Don Quixote balgaságáról, és azt is látta, hogy az a Sancho Panzán kívül a többi mint tréfát űz vele. Ő nem akart hát más követ fújni, miért is felindulását látván így szólott hozzá. Emlékezzék, lovag úr, a nekem tett ígéretére, hogy tilalmas más kalandba keverednie, bármi sürgős legyen is. Azért hát csillapítsa háborgását kegyelmed, mert ha a tisztelendő licenciátus úr tudta volna, hogy ez a hatalmas kar szabadította meg a gályarabokat, bizonnyal inkább háromszor a szájára ütött volna, s ugyanannyiszor a nyelvébe harapott volna, sem hogy egyetlen szócskát is kiejtsen, mely kegyelmedet ennyire indulatba hozta. Akár meg is esküszöm, szólt a pap is, inkább leharaptam volna a bajuszom felét. Lecsendesülök, asszonyom, szól Don Quixote, és elfojtom méltó haragomat, mely szívembe már-már felviharzott, s nyugodtan és békességgel folytatom utamat, még be nem váltottam adott szavamat. Hanem ezen engedelmességem fejében szabad-e azért esedeznem, mondja el, ha nagyon terhére nem esik, milyen bánat keseríti. Hányan vannak, kik és mik, akiken nekem jogos, kielégítő és teljes bosszút kell állanom? A legnagyobb készséggel megteszem, felelte Dorotea, ha ugyan panaszom, keservem nem untatja kegyelmedet. Semmi esetre sem, asszonyom, bizonykodott Don Quixote. Erre aztán Dorotea így válaszolt. Akkor hát kérem, figyeljenek! Alig, hogy kimondotta el szavakat, Cardenio és a Borbé az oldala mellé furakodott, s a legnagyobb kíváncsisággal leste, hogy az elmés Dorotea milyen mesét kanyarít hevenyében. Ugyanazt tette Sancho is, mert ugyanabban a tévhitben élt, mint a gazdája. A leány pedig, kényelmesen elhelyezkedvén a nyerekben, egyet-kettőt köhintett, s egyéb íj előkészületek után igen sok kellemmel így fogott elbeszéléséhez. Mindenek előtt azt kell megtudniok, uraim, hogy nevem, itt azonban elakadt egy-két pillanatra, mert elfelejtette, hogy a pap milyen névre keresztelte az imént. A licenciátus mindjárt sejtette, hol a bökkenő, és ezekkel a szavakkal ütötte helyre a hibát. Nem is lehet csodálni, kegyelmes asszonyom, ha balsorsa elbeszélésében megzavarodik, és kiesik sodrából, mert az ilyen szerencsétlenség akárhány esetben még emlékező tehetségétől is megfosztja áldozatát, annyira, hogy az ember még a saját nevét is elfelejti. Ez esett meg felségeddel is, amikor alig jut eszébe, hogy Mikomikona hercegasszonynak hívják, és a törvényes örököse a nagy Mikomikon birodalomnak. Ezzel a kis útbaigazítással most már könnyűszerrel visszaidézheti meggyöngült emlékező tehetségébe mindazt, amit feltárni szándékozik. Való igaz, válaszolta a leány, s már ezután úgy hiszem, nem lesz többé szükségem semmi újabb figyelmeztetésre, s elejétől végig el tudom mondani igaz történetemet. Ez pedig így szól. Atyám, a bölcs Pinnakirónak nevezték, a bűvészmesterség bevallottja volt. S tudománya felfedte neki, hogy anyám, Jaramilla királynénak hívták, előbb fog meghalni, mint férje. Azonban utána nem sokára néki is meg kell válni az élettől, s én atyátlan és anyátlan árva maradok. Mégis úgy nyilatkozott, hogy ez távolról sem búsítja annyira, mint egy másik, egészen bizonyosan tudott körülmény, hogy egy roppant óriás, a majdnem tőszomszédságában fekvő nagy sziget ura, a mordnézésű Panda Filandó, akiről országvilág tudja, hogy bár szeme egészen a helyén van, s nem ferde, mégis mindig keresztbe néz, mintha kancsal volna, csupa ravasságból teszi ezt, hogy megrettentsen és elrémítse mindenkit, aki rátekint. Atyám, mondom, tudta, hogy ez az óriás, mihelyt értesül, hogy elárvultam, nagy hatalommal országomra ront, s nem hágy birtokomba semmit, még a legkisebb falucskát sem, ahol meghúzódhassak. Igaz ugyan, hogy mindegy ötrelmet és szerencsétlenséget elkerülhetném, ha nőül megyek hozzá, de atyám jól tudta, én soha nem tudnám beleegyezésemet adni így egyenlőtlen házasságba. És ebben atyámnak teljesen igaza is volt, mert soha eszem ágában sem volt, hogy hozzámenjek akár ehhez, akár más óriáshoz, ha még akkora és még oly hatalmas volna is. Atyám azt is lelkemre kötötte, hogyha majd az ő halála után látom, hogy Panda Filandó rá akar már törni birodalomra, semmi szín alatt se készülődjen védelemre, mert vesztemre lenne, hanem adjam át önként az országot, csak így menthetem meg a haláltól és a teljes megsemmisüléstől jó és hűséges alattvalóimat. Különben is lehetetlen, hogy az óriás, ördöngös hatalmának ellenálljak. Inkább keljek azonnal útra, néhányad magammal Spanyolország felé, s ott fogom megtalálni barátaim. És az orvoslást, mert ott lesz egy kóbor lovag, akinek híre ez időtájt, az egész országot betölti. S ha jól emlékszem, Don Azoténak, vagy Don Jigoténak hívják. Jobban mondva, Don Quijoténak, asszonyom, vágott közbe Sancho Panza, vagy más néven a búsképű lovagnak. Tökéletesen így van, erősítette meg Dorotea. Elmondta aztán, hogy a lovag termete szálas, arca csontos, s hogy a bal válla alatt jobbra, vagy ott valahol egy tájon, barnás anyajegye van. Olyan szőrszálakkal, mint a disznósörte. Alig hallotta meg Don Quijote ezeket a szavakat, tüstént odaszólt fegyverhordozójának. Ide, Sancho fiam, segíts levetköznöm! Látni akarom, én vagyok-e az a lovag, akiről a bölcs király jövendőt mondott. S miért akarna kegyelmed levetkőzni? Kérdezte Dorotea. Hogy megbizonyosodjam, csak ugyan látható-e rajtam az az anyajegy, melyet fenséged atya említett. Válaszolt Don Quijote. Ezért ugyan kár volna most levetkőznie, szólt most Sancho, mert én anélkül is állíthatom, hogy kegyelmed hátgerince közepén ott van az a bizonyos barnás anyajegy, ami az embereknél az erőjele. És ez elég is, mondta Dorotea, mert barátok közt nincs helye a szőrszál hasogatásnak, s hogy a vállon van-e, vagy a hátgerincen, teljesen mindegy. Elég az hozzá, hogy az anyajegy megvan, a helyével ne törődjünk, hiszen a váll, a gerinc egy test. Atyámnak csak ugyan igaza volt, s én is jó helyen kopogtam, mikor Don Quijote úr védelmébe ajánlotta magamat. Mert valóban ő az, akit atyám gondolt, mind a külső jelek, mind pedig a lovag nagy híre teljesen összevág, és nem csak Spanyolországban híres, hanem az egész De la Manchában is. Mert alig szálltam ki a hajomból Oxútnál, mindjárt hírét vettem nagyszerű hőstetteinek, és szívem azt sugalta, hogy ő az, akit én keresek. Hogyan szállhatod ki kegyelmed Oxunánál a hajóból? Kérdezte Don Quijote, hiszen az nem a tenger mellett fekszik. Mielőtt azonban Dorotea felelhetett volna, a pap vette át a szót, és ezt mondta. A hercegnő bizonyosan azt akarta mondani, mihelyest Malagában partra szállott, s azután legelőször is Oxunában hallotta hírét kegyelmednek. Igen, igen, így akartam mondani, szólt Dorotea. Így minden rendben is van, jegyezte meg a pap. S kegyeskedjék fenséget folytatni az elbeszélést. Csak annyit kell megjegyeznem, mondta Dorotea, hogy végre oly szerencsés voltam, hogy találkozhattam Don Quixote urral, és most már olybá veszem, mintha egész birodalmam ura és királynője volnék, minthogy szívélyessége és nagylelkűsége ösztönzésére megígérte, hogy követni fog, ahová csak vezetem. Én pedig sehová máshová nem vezetem, mint egyenesen szembe a mornézésű panda filandóval, hogy győzze le, s adja vissza nékem mindazt, mint az az óriás oly jogtalanul bitorol. És mindennek pontról pontra így kell megtörténnie, mert jó atyám, a bölcs Tinakrió így jövendölte meg. Ugyancsak ő hagyta meg írásban is, kaldeus vagy görög nyelven, úgyhogy én el sem tudom olvasni, hogy ez a lovag az óriás lenyakazása után engem nőül akarna venni. És én minden ellentmondás nélkül azonnal menjek hozzá törvényes hitvesül, és országom birtokát saját személyemmel egyetembe juttassam az ő kezébe. Nos, mit szólsz mindezekhez, Sancho barátom? Szólt erre Don Quixote. Érted-e, miről van szó? Nem megmondtam-e? Ugye, hogy van már ország, hogy uralkodjunk, és királynő, akit nőül vegyünk?
Szent igaz,
kiáltott fel Sancho. Bestelélek, szajha fattya, aki meg nem házasodnék, mielyt annak a tisztelt panda hilandónak gégéjét elnyisszantotta. Aztán meg nem elég szép ez a királynő. Bármind ilyenné lenne ágyamban a bolha. És azzal rendkívüli örömében két bakugrás tett a levegőbe, s bokáját összeütötte, majd odaszaladt Dorotea elé, megfogta az összvérkantárját, megállította, letérdelt a leány előtt, s zimánkodva kérte, engedje meg, hadd csókoljon kezet neki, annak jeléül, hogy elfogadja asszonyának, királynőjének. Ki tudta volna megállani, hogy ne nevessen az úr hóbortosságán s a szolga együgyűségén. Dorotea csak ugyan csókra nyújtotta kezét, s megígérte Sanchónak, hogy nagyon ráteszi birodalmában, mihelyt az ég kegyelme megengedi, hogy visszanyerhesse és kormányozhassa. Sancho erre megint olyan szavakkal mondott köszönetet, hogy a hallgatók majd megpukkadtak nevettükben. Idáig tart az én történetem, uraim, folytatta aztán Dorotea. És még csak azt kell hozzátennem, hogy bárha igen nagy számú népet hoztam is magammal kíséretül, csak e kerek szakállú lovász maradt életben, a többi mind a tengerbe veszett egy rémítő vihar alkalmával, mely a tengerpart közelében ért utol bennünket. Én meg ő egy-egy deszkaszálon jutottunk csodamódon a szárazra, s valóban, amint észre is vehették, egész életem folytatása csodálatos és titokszerű. S ha talán elmondásában imitamot hosszadalmas voltam, vagy egyetmást elvétettem, tulajdonítsák ezt annak, ami történetem elején a tisztelendő licenciátus úr igen helyesen megjegyzett, hogy a folytonos és rendkívüli viszontagságok még emlékező tehetségétől is megfosztják azt, aki ilyen sokat szenvedett. Engem nem fognak megfosztani, ó magasságos és fenséges úrnő, mondta Don Quixote. Bármennyit, bármi sokat és soha nem látottakat kelljen is kiállanom fenséget szolgálatában. És most újra megerősítem eléptett ígéretemet, és esküt is teszek rá, hogy kész vagyok követni fenségedet egész a világ végére, míg kevés ellenségével szemben nem szállhatok, akinek dőfös fejét, amit hiszem, Isten és saját karom segítségével porba fogom gördíteni, e jó kard élével. Nem mondhatom, hogy jó kardom élével, mert az enyémet ellopta Ginés de Parsamonte. Ez csak bajusza alatt mormolta, aztán így folytatta. S ha az óriás fejét levágtam, s fenségedet országának trónjára visszahelyeztem, fenségednek teljes szabadságában fog állani maga személye felőli tetszése és kívánsága szerint rendelkezni. Mert ameddig az én emlékezetemet ő tölti el, akaratomat ő tartja fogva, minden érzelmem ő hozzá vonz. Aki, de többet nem szabad mondanom. Addig nőmmé nem lehet senki, még csak gondolatban sem. Nem, nem, ha maga a főnix madár volna is. Sancho oly rossz néven vette, hogy ura visszautasítja a nőül vevés gondolatát, hogy nagy méreggel rákiáltott. Becsület szentségemre mondom, Don Quixote uram, kegyelmednek csak ugyan elment az esze. Hogyan hát lehetséges az, hogy egy pillanatig is habozzék elvenni ezt a fenséges hercegasszonyt? Hát az hiszi kegyelmed, hogy minden bokorban terem ilyen szerencse, mint amilyen most kínálkozik. És mindezt azért a gyönyörűséges Dulcineáért. Szebb talán? Nem. Istenemre, félig se olyan szép. Nem ér a hercegnő bokájáig se. Akkor ugyan soha napján lesz ám az enyém az a várva várt grófság, ha kegyelmed a szarva közt keresi a tőgyit. Vegye el nyomban ezt a hercegasszonyt, ördög teremtette, s fogadja el a királyságot, ami az égből pottyant, s ha királyá lett, tegyen meg nekem márkivá, vagy helytartóvá, máskülönben elviheti az ördög az egész mesterséget. Mikor Don Quixote hallotta, hogy ilyen szidalmakat szórnak az ő szerelmes Dulcineájára, neki se kellett több, hanem fogta a dárdát, s egy hangot se szólva, két olyat ütött vele Sanchóra, hogy a fegyverhordozó nyomban hanyat vágódott. S ha Dorotea rá nem kiált, hogy ne üsse, kétségkívül azonnal életét vette volna. Azt gondolod talán, rivalt a rovag kis idő múlva Sanchóra, otromba paraszt, hogy én majd mindig csak tétlenül ölbe teszem a kezemet, te mindig szabadon védkezhetsz, és én majd mindig csak megbocsátok. Ezt ugyan ne gondold, alávalóg az ember, mert csak ugyan az vagy, hogy rágalmazni merészeled a páratlan szépségű Dulcineát. S nem tudod-e, bitang, semmire kellő, hogyha ő nem adna erőt az én karomnak, magamtól nem lennék képes csak egy bolhát is megölni? Mondsa csak, viper a nyelvű tökfilkó, ugyan mit gondolsz, ki nyerte vissza azt az országot, s kivágta le annak az óriásnak a fejét, s ki tett téged már kivá? Mert mindezt olybá veszem, mintha már is bevégzett tény volna. Hát nem a Dulcine a hatalma-e, aki dicsőtetteinek eszközéül az én karomat választotta? Ő bennem küzd, és bennem győz. Én benne élek s lélegzem. Én tőle nyertem életemet, létemet. Ó, alávaló, csirkefogó kurafi te! Hogyan lehetsz olyan háládatlan, hogy alig emelek fel a porból erre az úri méltóságra? Te már is szidalommal illeted jótevődet. Sancho mégsem volt annyira odáig, hogy Don Quixote minden szavát meg ne hallotta volna. Amiért is meglehetős gyorsan feltápászkodott, odahúzódott Dorotea paripája mögé, s innen mondta gazdájának. Ugyan mondja meg, uram, ha kegyelmedet semmiképp se akarja elvenni ezt a magas hercegasszonyt, megkaphatja-e akkor az ő országát? Ha pedig nem kapja meg, ugyan micsoda kegyeket tudna osztogatni? Engem csak ez keserít. Vegye el egyszer s mindenkorra ezt a királynőt, hiszen majd az égből pottyant elénk. Később aztán megint összeszűrheti a levet Dulcine a kisasszonnyal. Nem kegyelmed lenne az első király ezen a világon, aki szeretőt is tart magának. Ami pedig szépségüket illeti, erről nem vitatkozom, mert ha az igazat meg kell vallanom, nekem mind a kettő tetszik. Ám bár Dulcine a kisasszonyt sohasem láttam. Nem láttad, te áruló, hazug rágalmazó! Kiáltott fel Don Quixote. Avagy nem éppen most hoztál le tőle hírt? Úgy értem, igazította ki magát Sancho, nem vizsgálta meg tetőtől talpig annyira, hogy szépséges és jeles tulajdonságait egytől egyig tökéletesen kivehettem volna, hanem úgy nagyjából igazán szemre való. Így hát megbocsátok, szólt Don Quixote. Te is bocsásd meg nekem, hogy annyira felindultam, de hiába, az embernek nincs hatalma az első indulatján. Azt látom, felelte Sancho, nálam meg az első felindulás a szókimondásban áll, mert sehogy sem tudom elhallgatni, ami a nyelvemre jön. De mind a mellett is, jegyezte meg Don Quixote, ezentúl vigyázz szavaidra, Sancho, mert addig jár a korsó a kútra. A többit már tudod. Tudom, mondta Sancho, de azt is tudom, hogy van Isten a mennyekben, aki mindent lát, és egykor majd megítéli, ki a hibás kettőnk közül. Éne, mert ferdéket mondok, vagy kegyelmed, mert ferdén cselekszik. Elég, szakította félbe Dorotea. Fuss oda mindjárt uradhoz, Sancho, csókolj kezet neki. Kér tőle bocsánatot, s mától fogva légy óvatosabb a dicsérésben is, meg a megszólásban is. Tobozó kisasszony ellen pedig egy rossz szót sem meri mondani, mert nincs szerencsém ismerni, de már is kész szolgálója vagyok. Bízzál Istenben, s akkor ne félj, lesz olyan állásod, hogy hercegi módon megérsz. Sancho lehorgasztotta fejét, urának kezét, kérte, aki ünnepélyes komolysággal nyújtotta oda. Sancho megcsókolta, ura pedig megáldotta, s azt mondta fegyverhordozójának, előzzék meg kisé a többieket, mert néhány kérdést akar hozzá intézni, s igen fontos dolgokat kíván véle megbeszélni. Sancho engedelmeskedett, s így ők ketten, a többiektől különválva előre mentek, ekkor aztán Don Quixote így szólott. Mióta visszatértél, nem volt se időm, sem alkalmam, hogy körülményesen kikérdezzelek, mind az üzenet felől, melyet vittél, mind a felelet felől, melyet hoztál. Azonban most, miután szerencsére időnk is van, helyünk is van, ne tagadd meg tőlem azt a boldogságot, melyben a jó híreid elmondásával részesíthetsz. Csak kérdezzen kegyelmed, szabad tetszése szerint, válaszolta Sancho. És megfelelek én mindenre, úgyhogy füle is lesz, farka is. Csak arra az egyre kérem kegyelmedet, ne legyen aztán megint olyan indulatos. S miért kéred ezt, Sancho? Azért, mert a mostani ütlegeket talán inkább azért a nézeteltérésért kaptam, melyet a minap szított közöttünk az ördög, semmint azért, hogy Dulcine a kisasszonyt sértettem volna szavammal, hiszen úgy tisztelem, becsülöm, mint valami szent erekjét, nem mintha csak ugyan erekje volna, hanem mert a kegyelmedé. Lelkemre, Sancho, ne kezd újra, mondta Don Quixote, megint megharagítasz. Egyszer már megbocsátottam, de tudod, hogy azt tartja a példabeszéd. Új bűnre, új vezeklés. Ahogy ekképp beszélgettek, egyszer csak egy embert látnak, amint szembe jön velük az úton. Szamáron ült, s amint közelebb jött, cigánynak nézték. Azonban Sancho Panza, mihelyt szamarat látott, szívvel, szemmel, mindjárt rajta csüggött, s alig, hogy megpillantotta ezt az embert, tüstént ráismert, hogy az senki más, mint Ginés de Pasamonte. Az a cigány fonalából a szamár gombolyagára vonván a következtetést, ezt a maga szamarának tartotta. Ami valóban úgy is volt, mert Pasamonte csak ugyan a tőle elrabolt szürkén nyargalt. És hogy fel ne ismerjék, s a szamarat eladhassa, cigánynak öltözött. Mert cigányul is olyan jól tudott, mintha tulajdon anyanyelve volna. Sancho meglátta és ráismert, de alig, hogy meglátta, s alig, hogy felismerte, turka szakadtából azonnal rá is kiártott. Hely, akasztófára való, Ginesilló! Ide az én jószágommal! Add vissza életemet! Ne rabold el nyugalmamat! Ide szamarammal, ide örömömmel! Szaladj, kurafi, hord el magad zsivány, s add ide, ami nem a tiéd! Fél annyi átok szitokra se lett volna szükség, mert Ginész már a legelső hangra leugrott a szamárról, s azzal illaberek, nádak, erek úgy eleblábolt onnan, hogy egy-két szempillantás múlva még a nyomát se lehetett látni. Sancho pedig odafutott az ő kedves szürkéjéhez, össze-vissza ölelgette, egyre hajtogatva. Hogy vagy kincsem, szemem fénye, édes szürkém, kedves úti társam? És eközben úgy cirogatta, mintha az nem is egy oktalan állat volna. A szamár azonban hallgatott, hagyta magát ölelgetni, csókolgatni, s egy szóval sem felelt. Már ekkor a többiek is odaérkeztek, szerencsét kívántak, hogy a szamár újra megkerült. Don Quixote azt is megjegyezte, hogy ez nem teszi érvénytelenné a három szamárcsikóról szóló utalványt. Sancho ezért is hálás köszönetet mondott. Míg ők ketten beszélgettek, a pap megdicsérte Doroteát elmélységért, hogy egyrészt oly ügyesen, rövidre fogva mesélte el történetét, másrészt, mert a szakasztott olyan volt, mint a lovagregények. A leány ezekre a szavakra megjegyezte, hogy sokszor mulatott ilyen könyvek olvasásával. Abban azonban járatlan, hogy a tartományok, stengeri kikötők merre s hol fekszenek, s ekképp csak úgy találomra mondá, hogy Osinumban szállt partra. Mindjárt gondoltam, mondta a plébános, s azért siettem is közbevágni, és úgy hiszem, helyreütöttem az egészet. Hanem ugye igazán különös, hogy ez a szerencsétlen nemes így könnyen elhiszi ezeket a mesebeszédeket s hazugságokat. Csupán mert esztelen könyvei hangján és modorában szólanak. Az igaz, helyeselt Kardénió. Ez a hóbortosság olyan különös, olyan páratlan, hogyha az ember csak ki akarná találni, s a semmiből megteremteni, alig volna képes ennyi mindenfélét összeírni. De az még különösebb, mondta a pap, hogy azokon az együgyűségeken kívül, melyeket ez a becsületes hidalgó akkor beszél, ha eszelőssége tárgyáról van szó, egyebekről egészen józanul el tud társalogni. Világos és egészséges értelmet tanúsít. Úgyhogy amíg lovagsága dolgait nem érintik, mindenki a legjózanabb fölfogású embernek fogja tartani. Még ilyen társalgás közben haladtak útjukon, Don Quixote is folytatta a megkezdett párbeszédet, és így szólott Sanchohoz. Felejtsük el azt az előbbi civakodást, Sancho barátom, és most mondd el nekem, de minden haragot vagy neheztelés szélnek eresztve, hol, hogyan és mikor látta Dulcineát, mivel foglalkozott, mit mondtál neki, s mit felelt ő, milyen képet vágott, mikor levelemet elolvasta, ki tisztázta le ezt a levelet, egy szóval mondd el mindazt, amit a jeles esetben érdemesnek látsz az elmondásra, közlésre és híruladásra. De semmit hozzá ne tégy, s ne füllencs, hogy nekem örömet szerez, de el se hallgass semmit, hogy megfossz az örömtől. Uram, válaszolt Sancho, ha az igazat meg kell vallanom, azt a levelet nekem bizony senki le nem tisztázta, mert én semmiféle levelet nem vittem magammal. Ez csak ugyan úgy van, ahogy mondod, jegyezte meg Don Quixote, mert azt a kis jegyzőkönyvecskét, melybe a levelet írtam, távozásod után harmadnapra megtaláltam magamnál, s nem tagadhatom, hogy eleget is búsultam miatta. Mert el sem tudtam képzelni, hogy te mit évő leszel, ha majd észreveszed, hogy a levél nincs nálad. S váltig azt hittem, tüstént visszafordulsz, akárhol is légy már, mihelyt észreveszed, hogy hiányzik. Úgy is tettem volna, felelte Sancho, ha ugyan kívülről meg nem tanultam volna, mikor kegyelmed előttem elolvasta. Így azonban tollába tudtam mondani egy egyházfinak, s a szóról szóra úgy leírta, hogy, amint bizonygatta, ennél szebb levelet soha életébe sem látott. Pedig csak ugyan sok exkommunikáló levelet olvasott. S még most is meg tudnád mondani kívülről, Sancho? Kérdezte Don Quixote. Most már nem tudom, uram, válaszolta Sancho, mert amikor már egyszer elmondtam, látva, hogy többet úgy se lesz rá szükség, bízén elfelejtettem. Legfőlebb arra emlékszem, hogy azon kezdődött, vénséges, akarom mondani, fenséges kisasszony. Az utolsó sora meg az volt, tiéd, mint halálig, a búsképű lovag. És e közé, a kettő közé aztán beletettem legalábbis 300-szor. Ó, az én szívem, én életem, szemem fénye.